Műsorunk második részében makrogazdasági helyzetkép és a 2025-tel kapcsolatos várakozások kerülnek előtérbe. Itt van a vonalban Trippon Marianna, a CIP Bank vezető elemzője. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Két meglehetősen gyenge, egész pontosan az előzetes várakozásoknál is rosszabb növekedést hozó év után, mire számít az 2025-ben, jöhet-e egy kis fellendülés itt a magyar gazdaságban?
Jöhet, de ahogy mondtad, ez kisebb fellendülés lesz, tehát arra semmiképpen nem számítunk, hogy a két gyenge év után kilő a növekedés, és egy nagyon gyors növekedési fordulat következik be, aminek több oka is van. Mi egyébként 2025-re a kormány előrejelzésénél pessimistább GDP forgatókönyvvel számolunk, azt gondoljuk, hogy 2% körül, kissé 2% fölött lehet a növekedés, ami nyilvánvalóan előrelépés az idejére várható 0,5%-ot alig meghaladó GDP bővüléshez képest, de azért nem egy ilyen nagyon dinamikus növekedés. A GDP termelési oldalán az iparban az elmúlt időszakban beérkező adatok semmiféle növekedési fordulatot nem jeleznek egyelőre. Ugye az ipari szektorunkat rendkívül erőteljesen sújtja a külső keresletnek a gyengélkedése. A kivitelünknek azért a meghatározó része az euróvezetben, azon belül is Németországban talál gazdára, és ugye az euróvezet gazdaságaiban rendkívül lanyha a gazdasági aktivitás, Németország pedig az euróvezetben is lefele lúgja a torból, tehát ez alapvetően rányomja a bélyegét az idei első fél évben még mindenképpen az ipari teljesítményre, tehát az ipar nem igazán fogja tudni felfele rántani a GDP-t. Az építőipar esetében azt látjuk, hogy a tavalyi nagyon gyenge év után a beruházások idén már stabilizálódhatnak, de a lanyha beruházási aktivitás azért az építőipar teljesítményét is meg fogja határozni, és ismét a szolgáltató szektor lehet az, ami felfele húzza a növekedést és pozitív hozzájárulást biztosít. Ez természetesen nem független attól, hogy a fogyasztás lehet a másik oldalon a növekedésnek a fő motorja. Tehát azt gondoljuk, hogy 25-ben is a háztartások fogyasztása lesz az, ami a legnagyobb mértékben hozzá tud járulni a növekedéshez. Emögött a gyengülő, de még mindig stabil munkaerőpiac, a idén is erőteljes bérkiáramlás, illetve reálbérdinamika állhat. Emellett pedig a háztartásoknak szaknyelven szólva ugye a mérlege nagyon-nagyon erős, nagyon magas a háztartási megtakarítás állomány, jó a hitelfelvételi kedv, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a fogyasztás egy egészséges ütemben bővüljön.
Tudjuk azt, hogy az elmúlt években megtakarítási szempontból az egyik sláger termék az a prémium infláció követő állampapíroknak a piaca volt, viszont azt is tudjuk, hogy jelentős kamat kifizetések fognak történni a következő hónapokban, illetve azért komoly esély van visszaváltásokra is, ez hogyan érintheti a lakosságnak a fogyasztási megtakarítási döntéseit?
Nyilván ennek a pénznek egy része fogyasztásban fog lecsapódni, egy másik része marad megtakarításban, de itt a kérdés, hogy milyen megtakarításban. Hogy egy kicsit perspektívába helyezzük ezt az óriási állampapír lejáratot, amiről most mindenki beszél. Ugye, hogyha visszatekintünk, akkor hát most már több mint 10 évvel ezelőtt fogalmazódott meg az úgynevezett önfinanszírozási program a gazdaságpolitika irányítói részéről, és ugye ennek az volt az alapvető célja, hogy az államadósságnak a tulajdonosi szerkezetét rendezzük úgy át, hogy kisebb legyen a külföldi és volatilisabb befektetőknek a súlya, és nőjön a belföldi tulajdonosoknak az aránya. Ugye belföldi tulajdonos lehet a lakosság, a bankszektor, a vállalatok, egyéb intézményi befektetők. És ennek a programnak az eredményeképpen mára oda jutottunk, hogy azért az államadósságnak, az állampapír állománynak a nagyságrendileg a 2/3 a belföldi kézben van, ami egyfajta stabilitást ad. Ezen belül pedig a lakosság több mint 20%-át birtokolja az állampapírállománynak, és a lakossági megtakarításokon belül is ugye nagyon nagy részt képviselnek a direkt állampapír befektetések, azon belül is egyébként a PMA-t, ugye ez az infláció követő tavaly évben rendkívül magas kuponnal bíró befektetés. Viszont ennek ugye ára van, hogy a lakosság tartsa ezt a papírt, és ez nagyon komoly finanszírozási terheket rótt az áramra, hiszen nagyon vonzó kuponokat, hozamokat kellett ahhoz kínálni, hogy a lakosság ezt megvegye. Na most tavalyi évben ugye az infláció előző évi rendkívül magas szintje miatt azért 18-19%-os hozamokat lehetett, kamatokat lehetett elérni ezekkel az állampapírokkal, és óriási állomány halmozódott fel. Az idei évben viszont elkezdik ezeket a kamatokat kifizetni, illetve járnak is le kisebb részben állampapírok, ami azt jelenti, hogy 25-ben a prémium állampapírból majdnem 1800 milliárd forintot kell kifizetnie az adósságkezelőnek a lakosság részére, részben kuponként, részben pedig kamatként, és ennek egy nagy része, majdnem 1300 milliárd az első negyed évre, tehát az év első hónapjaira koncentrálódik, és ugye ezután átárazódnak a papírok, tehát a 18-19%-ból lesz 4-5%, ami azért sokkal kevésbé vonzó kamat most már. Tehát mi összességében visszatérve az eredeti kérdésedre, arra számítunk, hogy hozzátéve tett, hogy rendkívül nagy a bizonytalanság, hogy hogyan fog reagálni a lakosság, de arra számítunk, hogy azért ezeknek a pénzeknek egy része állampapírban fog maradni. Van egy olyan befektetői kör, aki kevésbé érzékeny vagy a kamatokra, vagy kevésbé tudatos, és bármi történik, állampapírban tartja a pénzét. Tehát egy része itt fog maradni, egy része fogyasztásra fog fordítódni, mert nagyon sokan elhalasztották szerintem a nagyértékű vásárlásaikat, amiatt, hogy megvárják, amíg cseng a kassza. Egy része visszamegy az ingatlan piacra, vagy elmegy az ingatlan piacra, és én azt gondolom, hogy lesz egy olyan jelentős rész, ami akár más külföldi nem forintos befektetésekben találja majd meg a helyét. Ez egyébként az AKK számára egy rendkívül nagy kihívás lesz az első negyed évben, hogy úgy menedzselje le ezt a folyamatot, hogy biztosítsa egyébként az adósságnak a finanszírozását. Nem véletlen, hogy Nagy Márton miniszter úr ugye a napokban arról beszélt, hogy az első negyed évben ez lesz az egyik legfontosabb feladat, hogy biztosítsák azt, hogy ezeknek a lejáró pénzeknek, kifizetéseknek a lehető legnagyobb része országhatáron belül Magyarországon maradjon magyar forintos befektetésekben.
Az elmúlt hónapok a forint gyengüléséről szóltak, illetve úgy is fogalmazhatnék globálisan, hogy a dollárnak az erősödéséről. Mennyire érdemes deviza irányban diverzifikálni? Mit vártok, mit vársz a forinttal kapcsolatban?
A diverzifikáció az mindenképpen fontos, tehát függetlenül a forintárfolyamtól, vagy hogy mit várunk egyes piacoktól, én azt gondolom, hogy egy befektetési portfólióban alapvető az, hogy diverzifikáljunk eszközosztályok között, devizák között, és földrajzi régiók között is. De visszatérve a forintárfolyamára, igen, azt látjuk az elmúlt időszakban, hogy a globális külső környezetnek a változásai, itt ugye, hogyha konkretizáljuk ezt az nagyon általános megfogalmazást, akkor az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozásoknak a módosulása és a dollár általános erősödése, az nyomás alá helyezte lényegében a világ összes devizáját, azon belül is különösen a feltörekvő devizákat, ugye ők soha nem reagálnak jól a dollár erősödésére és az amerikai kamatok hozamok emelkedésére, és ez a forintot is érzékenyen éri. De vannak azért belső tényezők is, amik a forint gyengülése mögött megtalálható. Általánosságban ugye mindig azt mondjuk, hogy a forint egy magas bétájú deviza, tehát érzékenyebben reagál a külső hangulat ingadozásaira, mint egy alacsonyabb bétájú deviza, és ez az ország specifikus sérülékenységeknek, kockázatoknak utható be. Itt, hogyha végignézzük mondjuk a forinttal kapcsolatos kommentárokat, elemzéseket, akkor az látszik, hogy a külföldi befektetők, a Magyarországgal foglalkozó elemzők fejében ezek közül a ország specifikus tényezők közül nagyon előkelő helyen áll az, hogy alacsony a növekedésünk, hogy költségvetési helyzetek kapcsolatban vannak bizonytalanságok, sikerül-e tartani a költségvetési hiánycélt, nem sikerül, nő az adósság, csökken-e az adósság, ott van a fejekben a jegybank elnök váltással kapcsolatos bizonytalanság, illetve a tavalyi év második felében fölkerült a listára a politikai bizonytalanság is, ugyanis ugye az elmúlt időszakban megváltozott a belpolitikai helyzet, a belpolitikai környezet, és 26-ban választások lesznek, tehát ez is ott motoszkál a befektetők fejében, hogy okozhat-e ez bármilyen is stabilitást az országban. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy a forint nem a kedvenc devizája a befektetőknek jelenleg, és ezzel indokolható az, hogy 410 fölött van. Hát most már mondhatjuk, hogy stabilan az árfolyam, bár a hét első felében mutatott valami életjeleket a forint, és elkezdett egy picit erősödni, de ez nagyon-nagyon kérész életűnek bizonyult. Előre tekintve az idei évre, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon bizonytalan forint kilátása, külső környezet is bizonytalan, azért ugye itt már beszéltünk a Fedről, a dollárról, hétfőn hivatalba lép az új amerikai adminisztráció, akinek szintén lehetnek olyan lépései, amelyek volatilitást okoznak a piacokon. Amit én biztosan mondanék a forinttal kapcsolatban, hogy tartós nagymértékű forint felértékelődésre kár lenne számítani, ez valószínűleg illúzió. Én az idei évre egy viszonylag széles sávot jeleznék előre az euróforint keresztárfolyam esetében, ez pedig a 400-420 közötti tartomány.
Decemberre felgyorsult az éves áremelkedés, az éves infláció 4,6%-os lett a KSH adatai alapján, és itt novemberhez képest is volt egy átlagos 0,5%-os drágulás a termékeknél, ha pedig a teljes 2024-es évet nézzük, akkor ott 3,7%-os volt az átlagos áremelkedés. Lehet-e arra számítani, akár 4-5% közötti infláció, ez állandósul, vagy ennél azért jobb adatokra van kilátás?
Én azt gondolom, hogy ez a nagyon erőteljes, gyors inflációs csökkenési trend, ami az elmúlt időszakot, a tavalyi évet egészen szeptemberig jellemezte, amikor ugye 3%-on ért el mélypontját az infláció, ez megtört. Tehát ilyen lendülettel a dezinfláció semmiképpen sem fog folytatódni. Látszik, hogy az őszi hónapokban egyértelműen fölfele indultak az árindexek. Ennek egyrészt a technikai hatással magyarázható, az utolsó negyedében a bázis hatás nem segített. Ugye 2023 utolsó negyedévében nagyon alacsony infláció volt, és most ehhez viszonyítjuk az éves értékeket. De vannak olyan általános tényezők is, amik felfele hajtották az inflációt, és ezek a tényezők valószínűleg idén is éreztetik hatásukat. Ezek közül az egyik legfontosabb az, hogy a globális nyersanyagpiacokon felfele indultak a jegyzések. Itt az élelmiszerekre, energiahordozókra gondolok, ami ugye azonnal megjelenik a hazai inflációban is, de decemberben már nagyon-nagyon erőteljesen megjelent a gyengülő forint hatása is. Személy szerint én kicsit csodálkoztam, hogy nem korábban, tehát október-novemberben még nem láttuk azt, hogy a forint árfolyam gyengülése begyűrűzik, de decemberben megérkezett, egyben kaptuk ezt a pakkot. És ezek a tényezők, ugye beszéltünk arról már, hogy a forint árfolyam esetében nagy erősödés nem várható, illetve a globális élelmiszerárak, nyersanyagok esetében is nagy csökkenés azért nem körvonalazódik, tehát ezek a tényezők azért alulról támasztják az inflációt. És amíg ehhez hozzávesszük azt, hogy az évelején azért voltak adóemelések, jönnek az évelei átárazások, illetve a lakossági kereslet és fogyasztás élénkülhet idén, részben azok miatt a tényezők miatt, amiket szintén érintettünk már korábban. Ezért mi azt gondoljuk, hogy 2025-ben érdemi erőteljes inflációcsökkenés nem lesz. Az első negyed évben, még januárban, még akár tovább is emelkedett az infláció, nem lennék meglepve, ha még közelebb kerülnénk az 5%-hoz, a decemberi 4,6%-ot követően, és ugye az év további részében pedig mi most úgy látjuk, hogy 4% körül ingadozhat az éves fogyasztói árindex, bizonyos hónapokban 4% fölött, bizonyos hónapokban valamivel 4% alatt, de éves átlagban mi most picivel 4% feletti átlagos pénzromlási ütemet várunk, ami ugye azt jelenti, hogy 2025-ben éves átlagban az infláció nem jelentősen, de kívül marad az MNB 2-4%-os térsávján.
Hogyan reagálhat ezekre a folyamatokra az MNB? Hamarosan új jegybankelnök kerül az intézmény élére, mind az alapkamat szintje, mind pedig, hogyha megnézzük akár a hosszabb állampapír hozamokat, az is egyfajta kivárást, bizonytalanságot mutat. Hogyha a 10 éves hazai állampapír hozamokra nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy ismét 7% körüli szintre kerültek, és az elmúlt bő egy év alapján ezek a szintek, ezek nagyjából a csúcsértékek környékét jelentették. Mi a várakozásotok ezzel kapcsolatban? Hogyan alakulhat a hozamgörbe a következő időszakban?
Na, a hozaművelő hosszú oldalával kezdem a választ, akkor, ahogy említetted is, az elmúlt időszakban a hosszú oldalon láttunk egy viszonylag intenzív hozamemelkedést, aminek a java része azért külső hatásokkal magyarázható. Az amerikai és a német hozamok is fölfele indultak, és ezt ugye jellemzően leköveti a magyar hozam is, de azért a spreadek is, tehát mondjuk egy német vagy egy amerikai 10 éves állampapír hozamhoz viszonyított hozamfelárunk is megemelkedett az elmúlt időszakban, amiben az országspecifikus bizonytalanságok tükröződhetnek vissza, ugyanazok a bizonytalanságok, amiket a forint árfolyamnál már végigvettünk. Tehát én azt gondolom, hogy 2025-ben a görbe hosszú végének a mozgásait az amerikai mozgások fogják legerőteljesebben befolyásolni. Az amerikai hozamok esetében azért azt gondoljuk, hogy az év során a mostani megpattanás után lesz egyfajta visszakorrekció. Jó, tehát inkább lefele csúszhatnak valamennyivel a hozamok, de most az az alapvető vállalkozás, hogy az amerikai hozamok hosszabb ideig hosszabban maradnak magasan, ami itt van is limitálja a hozamcsökkenésnek a lehetséges mértékét. A rövid oldalt, ugye a rövid hozamokat, kamatokat sokkal nagyobb mértékben befolyásolja a jegybanknak a kamatpolitikája, mint sem a görbe hosszú végét, és itt is azért jelentősen beszűkült a jegybanknak a mozgástere. Ugye a monetáris tanács már a tavaly ősszel átmenetileg felfüggesztette 6,5%-on a kamatcsökkentési ciklust, és én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban beérkező inflációs adatok, illetve hangsúlyozottan a külső környezetnek a változásai, illetve a hazai pénzpiaci folyamatok, azok gyakorlatilag bezárták az ajtót rövid távon a kamatcsökkentések előtt, és így a leköszönő jegybanki vezetéstől mi már semmiféle kamatvágást nem várunk, tehát márciusig biztos, hogy 6,5%-on marad az alapkamat, és én azt gondolom, hogy az új jegybanki vezetésnek is szűkült a mozgástere a kamatszint további normalizálására. Az, hogy mikor és milyen mértékű kamatcsökkentésre nyílik tér, az nagyban függ szerintem a külső fejleményektől, hangsúlyozottan a Fednek a kamatpályájától. Az új jegybanki vezetésre egyébként azt várjuk, hogyha lát teret, akkor nem fog habozni vágni, de nagyon kockázatos lépésekre biztos, hogy nem fogják elszánni magat. Ezért mi azt gondoljuk, hogy a márciusig biztos nem, a második negyed évben kisebb eséllyel kerül sor kamatcsökkentésre, és ami monetáris lazítás jöhet rövid oldalon, az inkább a második fél évben valósulhat meg. Év végén szerintem ilyen 5,5-5,75% között lehet az irányadó kamat. Nyilvánvaló az is viszont, hogy az új jegybanki vezetés és a gazdaságpolitika másik ágának az együttműködése harmonikusabb lett, mint az elmúlt időszakban, amit láttunk, tehát a jegybankban valószínűleg hangsúlyosabban meg fognak jelenni a gazdaság támogatásának a lehetséges eszközei irányai, de hogyha a jegybank úgy látja, hogy szükség van a gazdaság támogatására jegybanki eszközökkel, azt gondolom, hogy az az eszköz nem az alapkamat lesz, hanem inkább a nem konvencionális eszköztárhoz nyúlnak majd, és a korábban már látott eszközökkel próbálják meg elsősorban a vállalati oldalt, a vállalati hitelezést élénkíteni.
Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Tripo Marianna, Cibbank vezető elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket!